Na, szép jó reggelt mindenkinek! Köszönöm. Mai órán folytatjuk azt, amit a múltkor elkezdtünk. Ugye minimális feszítőfát keresünk grávban, amihez van nekünk egy G gráfunk, V csúcshalmazzal, E halmazzal, irányítatlan, egyszerű, összefüggő, és van egy súlyozása az éleknek, valami valós számokat rendelünk, ezt C-vel jelölöm, és ezzel a feltételekkel akarunk minimális feszítőfát keresni, és a múltkor elhangzott a meta algoritmus, a piros-kék algoritmus, aminek ugye kétféle lépése van. Az egyik a kék szabály, ami azt csinálja, hogyha veszünk egy pontoknak egy halmazát, és azt csinálja, hogyha nincs kimenő kék él, akkor legkisebb súlyú szintelent kékre színezi, tehát egy valami kimenő kicsit, ez volt a kék, a piros szabály az meg körökkel játszik, azt mondja, hogy ha nincs piros él, akkor egy legnagyobb szintelen élét a körnek pirosra fest. És ugye azt a tételt akartuk belátni, hogy az algoritmus végén, ugye ezt megbeszéltük, hogy biztos, hogy véget ér, hogy ez egy véges eljárás, a kék élek, azok egy minimális feszítőfa élei. És ehhez, amit láttuk azt, hogy ugye minden pillanatban az élhalmaz az három típusú élet tartalmaz kékeket, tartalmaz pirosakat, és tartalmaz szinteleneket. És azt láttuk, hogy az algoritmus azt tudja, hogy minden lépése után igaz az, hogy van egy olyan minimális feszítőfa, ami tartalmazza a kék éleket, és összes kék élet és egyetlen egy pirosat sem. Ez volt a múltkori első lemma, amit beláttunk. A másodikat azt csak kimondtam, nevezetesen az a lemma bizonyításunk van hátra, hogy az algoritmus végén nincs szintelen él. És akkor ugye ezzel akkor megvan a tételünk bizonyítása, hiszen ha minden lépés után igaz az, hogy van olyan minimális feszítőfa, ami minden kéket tartalmaz, és egy pirosat sem, akkor a végén ez a feszítőfa, ez megegyezik a kék élekkel, és készen vagyunk. Tehát most ennek a bizonyítása következik, ami hát nem egy nagyon bonyolult dolog. Hogyan bizonyít az ember egy ilyet? Természetesen indirekt módon. Tehát tegyük fel, hogy van nekünk egy szintelen élünk, belátjuk, hogy akkor még nincs vége az algoritmusnak. Hát hogyan néz ki a gráfunk? Ugye, hogyha nézzük a kék éleket, tehát ugye ezt jelölte a K élhalmaz, az a múltkor belátott tulajdonság, ez a takarosság miatt, azok mindig egy, ha nem is feszítő fát, de egy feszítő erdőt alkotnak. Hát olyan értelme feszítő erdő, hogy lehetnek olyan komponensei még egyetlen egy pontból állnak. Tehát ha felrajzolom csak a kék éleket, akkor azokból valami fácskákat kapok. Hopsz, itt van egy, meg itt van egy másik. Meg lehet, hogy abban a pontban nem ért el kék él egyáltalán. Itt van mondjuk egy ilyen. Tehát így, ha csak a kék éleket nézem, akkor az valami ilyesmi. Az egy erdő. Na most, akkor most nézzük azt, hogy az a feltételezett szintelen élünk, az hogy viszonyul ez az erdőhöz képest. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk az A és B között menő él, az olyan, hogy szintelen. Tehát az S halmazban van benne. Na most, hát akkor nézzük meg, hogy két eset lehetséges, hogy hol vannak ezek az A és B pontok. Az egyik lehetőségük, hogy egyetlen egy ilyen kék komponensben vannak, másik az, hogy különbözőkben vannak. Nézzük, nézzük az utóbbit előbb. Tehát ha A és B különböző, kék komponensekben vannak, tehát itt van az A, itt van a B. Tehát akkor azt állítom, hogy igenis tudnánk valamilyen szabályt alkalmazni. Nevezetesen az egyik komponensre alkalmazhatjuk a kéket. Akkor egyik komponensre alkalmazható a kék szabály. Miért is? Ugye a kék szabálynak mi kell? Kell egy ponthalmaz, mondjuk ez a kék komponens, és azt kell, hogy belőle ne vezessen ki kék él. Persze, hogy nem vezet ki kék él, hiszen ő azért egy kék komponens. Viszont kell az, hogy legyen szintelen él, ami kivisz belőle. Hát ilyen van a feltételezés szerint az AB az egy szintelen él. Lehetnek még más szintelen élek is, de mint biztos, hogy van közöttük szintelen, és nincs kék, akkor egyszer alkalmazható a kék szabály. Akkor a kék szabály valamit színezni fog. Nem biztos, hogy az AB-t színezi. Lehet, hogy van még másik szintelen, és akkor van más fog színezni, de mindesetre alkalmazható. Tehát akkor nincs itt, nincs vége az algoritmusnak. Tehát akkor nincs vége. Most mi történik akkor, hogyha A és B azonos komponensben van, azonos kék komponensben van? Tehát akkor ott van az A, és akkor mondjuk azt mondom, hogy ez itt egy B vesző, jó? Tehát, hogy itt egy komponensben vannak. És a köztük levő él az szintelen. Az még nincs kiszínezve. Hát akkor mi alkalmazható? Hát akkor egyszerűen, ha nézi az ember az utat, a fabeli utat, kék utat, ami az A és a B között megy, meg plusz ezt az egy élet, az egy kör. Tehát akkor a fabeli út plusz ez az él, ugye az világos módon az egy kör, és ebben a körben nincs egy darab piros él sem. Hiszen minden éle kék, kivételezve egy utolsó, ami szintelen. Nincs piros éle. Akkor egyszer alkalmazható a piros szabály. Akkor a piros szabályt most egyszerűen kiszínezi ezt a szintelen élt pirosra. A piros szabály azt csinálja, hogy kiszínezi. De igazából mindegy, hogy mit csinál a piros szabály, a lényeg az, hogy nincs vége az algoritmusnak. Tehát nem volt vége. És akkor ezzel készen vagyunk, tehát megmutattuk azt, hogy ha van szintelenél, akkor valamelyik szabályunk biztos, hogy alkalmazható valamire. És akkor ezáltal a tételt is beláttuk, hogy akármilyen kombinációját is vesszük ezeknek a piros-kék szabályoknak, Ha kiszínezzük a gráfot, végigcsináljuk az algoritmust, akkor végül a kék élek azok egy minimális súlyú feszítőfát adnak. Na most azért egy megjegyzés, hogy muszáj nekünk végigjátszani ezt a piros-kék algoritmust. Mi ez a pont, amikor már leállhatunk? Hát akkor már biztos leállhatunk, hogyha van elég sok kék élünk. Hány kék élnek kell lennie? Úgyhogy egy pontú gráfunk van, akkor a feszítőfának az éleinek a száma az n-1, ugye egyre kevesebb, mint a pontok száma. Tehát, hogyha az algoritmus, az talált n-1 kék élet, vagy pontosabban kiszínezett már n-1 élet kékre, akkor ezen a ponton a dolgot abban hagyhatjuk, mert tudjuk, hogy több él már nem lesz kék, mindenki más piros lesz. Itt abban hagyhatjuk. Tehát itt abban lehet hagyni. Hagyni a többi él. Biztos, hogy piros. És ezeket egy könnyű feltétel ellenőrizni. Tehát azért azt mondtam, hogy azt figyeljük, hogy hány kék élünk van, és nem azt, hogy megvan-e már egy feszítőfánk, mert sokkal könnyebb számolni azt, hogy hány kék élünk van, mint figyelni, hogy akkor most már minden csúcsba jutottunk. Ez egy sokkal egyszerűbb általában. Tehát ez mindesetre ad egy olyan leállási lehetőséget, hogy nem muszáj végigszíneznünk nekünk minden élet. Ha már van elég sok kékünk, akkor már készen vagyunk. Jó. Na most... tulajdonképpen ehhez kapcsolódik, hát az egyik, mondjuk úgy talán legegyszerűbben megvalósítható algoritmus, ami történetileg ugye nem az első, de majdnem. Tehát most az következik, hogy most mondani fogok három konkrét megvalósítását ennek a piros-kék algoritmusnak, és ugye most már megvan az a könnyebbségünk, hogy egy algoritmusról elég azt látni, hogy ő tényleg a piros és a kék szabályokból épül föl, és akkor az a előző tételünk az garantálja azt, hogy ez helyes, és amit a végén megtalál, az egy minimális feszítőfa. Tehát jön az első algoritmus, amit igazából egy Jarnik nevű úriember talált ki először talán, vagy írt le először. Szerencsétlenségére Ékes Csenyelven írta ezt le a 30-ban volt, már 1930-ban. Aztán utána később jött Prim, aki leírta mindezt angolul, és ezért inkább Prim algoritmusként ismerik, de valójában ez egy Jarnik algoritmus. Mostában szokták ezt egy Jarnik-Prim algoritmusnak is hívni. Ez a következő ötleten alapul, hogy kiindulunk egy pontból, tehát teszünk egy tetszőleges pontot, csúcsot, és ebből elkezdjük növeszteni a kék fát. Tehát ebből növesztjük a kék fát. Azaz a helyzet az úgy néz ki, hogy van ez a kiinduló pontunk, mondjuk S, amit valahogy valamiért szimpatikus nekünk, akkor először ő rá, mint egyelemi halmazra alkalmazzuk a kék szabályt. Akkor be fogjuk venni a legkisebb belőle kimenő élet. Aztán erre a két pontra alkalmazzuk a kék szabályt. Be fogjuk venni a legkisebb kimenő élet. Aztán most már erre a három pontra alkalmazzuk a kék szabályt, és így tovább. Írom kicsit precízebben az algoritmust. Tehát a következőt csináljuk, hogy veszjük a kék fát. Igen, tehát mindig a kék szabályt használjuk. Hát addig, amíg nem lesz n-1 darab kék élünk, amíg el nem értünk minden pontot, és akkor az előző megjegyzés értelmében készen vagyunk. Amíg N-1 nem lesz. Tehát kicsit precízebben az algoritmus a következőképpen néz ki, hogy kezdetben a kék élek halmaza az persze üres, és mondjuk jelöljük U-val a kék fában levő csúcsokat. Tehát az kezdetben az S csúcs. És aztán amit csinálunk, az azt csináljuk, hogy legyen AB egy olyan éle a gráfnak, ami azt tudja, hogy az egyik vége, mondjuk az A az benne van az U-ban, a B az nincs benne az U-ban, tehát kilép a kék komponensből, és a súlya ennek az élnek, tehát a CAB az minimális. És ha talán megtaláltuk ezt az élet, akkor csináljuk azt, hogy egyszerűen az AB élet kékre festjük, tehát a kék halmazba, az új kék halmaz az eredeti kék uniózva ezzel az AB éllel. Az U halmazhoz pedig hozzávesszük a B pontot. Tehát egyszerűen a B-t is bevesszük ebbe a kék komponensbe ezen az élen keresztül. És mindezt addig csináljuk, tehát amíg az U az nem egyenlő a V-vel. Tehát akkor állunk le, hogyha az U-ba belekerült minden. Tehát itt igazából itt van egy ciklus, amit csinálunk, csak ezt elfejtettem ide írni az elejére. Tehát, hogy amíg az U az nem a teljes V ponthalmaz, addig veszük mindig a legkisebb kimenő élet, kékre festjük. Ez az algoritmus. Na most a kérdés az, hogy ezt hogy csinálja az ember ügyesen. Tehát ugye ez a kérdés, hogy ezt az AB élet hogyan lehet jól megtalálni. Minél kisebb munkával. Hát ugye lehet azt csinálni mindig, hogy végignézem az összes élet, keresem belőle a kimenő, összes kimenő élet. Ehelyett, ami segít ebben, az, hogyha azt csináljuk, hogy ugye mindig úgy néz ki, hogy van a kék komponens, tehát van ez az U, meg vannak a külső pontok. És egyszerűen csináljuk azt, hogy minden egyes külső pontra tartsuk nyilván, hogy hova megy belőle az U-ba a belőle menő legrövidebb él. Tehát ki az ő legközelebbi szomszédja az U-ból. Mert világos, hogy ez az AB él, amit keresünk, az ezek a legkisebb élek között van. Tehát a következőt csináljuk, hogy tehát ehhez, legalábbis ez egy lehetőség, tartunk egy tömböt, úgy hívom, hogy közel és I. A közel I, az megmondja, hogy az I csúcshoz melyik a legközelebbi, legrövidebb éllel elérhető U-beli csúcs. Tehát ez legyen mondjuk J, ha az I az nincs benne az U-ban, J az benne van az U-ban, és a C, I, J az minimális. Tehát az I-ből hova megy a legrövidebb él az U-ba, és mondjuk azt írom, hogy csillag, nem érdekel az értéke, ha I az az U-ban van magában. Tehát csak a külső pontokra érdekel minket. Na most miben segít ez a dolog? Hát ugye ez azt jelenti, hogy akkor az AB él választása az hogy fog kinézni? Hát ugye azt kell megnézni, hogy egyetlen a jelöltek erre azok az olyan élek, amik a közel I-I párok. Hiszen az I csúcsból csak nyilván a hozzá legközelebbi U-beli szomszéd jön szóba, a többiek nem. Tehát egyszerűen az kell, hogy ezek közül kell megtalálni a minimálisat, és ez azért jó, mert akkor ebből már nem N négyzet van, mint ahány élünk lehet összesen, hanem ez már lineáris, tehát ebben csak N él lehet. Minden íre, minden nem U-beli íre van egy. Valamink, ezek közül kell a minimális. Ezek közül kell a minimális, amit meg ugye meg tudunk találni kevesebb, mint N-1 összehasonlítással. És akkor utána mi történik? Hogyan frissíti az ember ezt a tömböt? Tehát, hogyha... Tehát a frissítés az ezek után úgy néz ki, hogy... Hát, hogy azt kell csak meggondolni, hogy mi történik. Ugye most az történt, hogy az előbb a B az még itt kívül volt, és a következő körben már ő is hozzátartozik a kék komponenshez. Tehát amit nézni kell, az egyrészt az, hogy a közel B az most már nem érdekel minket, tehát az mondjuk legyen csillag, vagy valami értelmetlen szám. És mit kell csinálni a többiekkel? Hát, hogyha nézek egy továbbra is kívülmaradt csúcsot, akkor ugye neki volt egy eredetileg egy legközelebbi szomszédja az U-ban, ez tartja nyilván az a közel. Hát most vagy az a jó, vagy a B. Tehát akkor ez most úgy lesz, hogy ez B, ha a C, B, I az kisebb, mint a súlya a közel I. I-nek, és egyébként megmarad. Tehát egyébként nem változik. Tehát azt nézzük meg, hogy ez a friss B pont, ami most frissen kék lett, vagy belekerült a kék komponensbe, ez vajon jobb szomszéde az I-nek, vagy nem. És akkor ezt kell látni, hogy ez megint csak lineáris lépés. És akkor készen is vagyunk, tehát akkor most a lépésszámot összeszedjük a végén. Ezt meg ide írom. Hogy akkor hogy néz ki a lépésszám? Hát ugye mit kell csinálni? Föl kell tölteni ezt a közeli tömböt úgy, hogy a kezdetben csak az S van az U-ban, az lineáris. És utána, hát lényegben N-szer csináljuk azt, hogy frissítjük, hogy kiválasztunk minimumot és frissítünk. N-szer van mondjuk N-1 a minimumra, plusz ordo N a frissítése, tehát ez egy ordo N négyzetes algoritmus. Jó. Na most, mit lehet ezen javítani? Hát ugye először is azt mondhatjuk, hogyha én listával van megadva a gráfunk, akkor ott a frissítésnél nyilván nem kell minden olyan itt figyelembe vennünk, aki nincs benne az U-ban, elég a B-nek az ilyen szomszédait nézni, tehát igazából csak fokszámnyi darab dolgot kell frissítenünk maximum. Tehát az összfrissítések száma az lemehet az élszámmal arányosra. Most ez persze nem javítja jelentősen a nagyságrendet, tehát éllistás megadásnál ugye elég a B szomszédaira frissíteni. És akkor ebből a lépésszámunk az olyan lesz, hogy továbbra is meg lesz az N négyzet, ez a minimum keresés, de akkor élszámmal lesz arányos a frissítés. De hát, ez még mindig ordó N négyzet, ugye a gráfunk egyszerű, tehát nem tud több éle lenni, mint N négyzet, és az ordó N négyzet az benne van. Akkor él el az ember igazán javítást, hogyha én listát használ, de mellette, ugye most a minimum keresésen kéne gyorsítanunk. De a minimum keresést azt tudunk igazából, ugye másképp is, mint hogy csak úgy direktbe bele, tehát használhatunk kupacot. Tehát, hogyha most én lista van, és kupacot használunk, akkor meg kell gondolni, hogy pontosan mit is csinálunk. Ugye a kupacban azt akarjuk tartani, igazából ezeket a keresztbe menő éleket akarjuk tartani, amik a kék komponenst elhagyják. Tehát az ötlet az az, hogy a kupacban a kék komponensből kilépő élek vannak. Kilépő élek. Na most ezzel azért abban gondoljunk bele, hogy amikor egy B pontot éppen most belerakok a kék komponensbe, akkor ezáltal bizonyos élek, amik eddig kilépők voltak, mert a B-t kötötték össze az U-val, azok most többet nem lesznek kilépők. Nem csak az, amit kékre színezünk, hanem semmi más sem. Tehát akkor most az embernek az a lehetőség, hogy akkor most mindent kiszedni belőle, ami most már nem ilyen kilépő él. Na most először is, hogy a kupacból nem tudunk jól törölni, ugye a közepéből, tehát ez nem tűnik hasznosnak, hanem ezért az ember azt csinálja, hogy hát igen, ezt szeretnénk, hogy a kék komponensből kilépő élek legyenek, de azért ne, ha már valaki belekerült a kupacba, ne írtsuk ki azért, mert ő most már nem ilyen. Tehát az lesz, hogy végül is a kupacba kezdetbe belerakjuk az S-ből, a kiinduló pontból kimenő éleket. Ugye kezdetben az S-ből kimenő élek. És aztán nem kezdjük el ellenőrizgetni, hogy később már mi az az él, ami véletlen benne maradt a kupacban, de már valójában nem hagyja el a kék halmazt. Hanem egyszerűen azt csináljuk, hogy a mintör során, ugye amikor egy minimális elemet kivesszünk, akkor ellenőrizzük, hogy jó-e. Tehát ő még mindig kilép-e az aktuális kék kupacunkból, vagy ő egy korábbi korszakból ott ragadt valahogy. Tehát a mintörnél azt csináljuk, hogyha ilyen AB élt kapunk, tehát ez volt a legkisebb, és ez már nem kilépő él, és már az igaz, hogy az A is meg a B is benne van az U-ban, tehát ezt mindig ellenőrizni fogjuk, benne van, akkor nem érdekel, akkor veszük a következőt. Akkor mi? Akkor egy újabb mintör. Ha az megint ilyen lesz, akkor megint kidobjuk. Tehát egyszerűen akkor dobjuk ki a feleslegessé vált csúcsokat, vagy éleket, amikor a kupac tetejére kerülnek. Mert onnan könnyen ki tudunk dobni a közepéből, meg az nehézkes. És ez nem okoz gondot. Tehát ebbe azt kell csak észrevenni. És akkor, hogyha ez az eljárásunk, akkor ezek után ugye a lépésszám az ugye hogy fog kinézni? Hát kezdetben építünk egy kupacot az S szomszédjaiból, az lineárisan sok, tehát az ordó N, ez itt a kupacépítés. De aztán lesznek nekünk ilyen mintörjeink, hát mennyi lesz? Hát annyi az történet, hogy minden él belekerülhet a kupacba, tehát minden élet kiszedünk egyszer. És általában a kupac mérete is az az élszámmal korlátozható, tehát az észer log E, ez itt ordó, ezek itt a minterek. És hát ugyanennyi beszúrásunk is van, mert minden él bekerül egyszer ebbe a kupacba. Log E, beszúr. Ami hát, hogy összességében, ugye miután összefüggő gráforról van szó, tehát az él az E az legalább N-1, tehát ez az ordó N ez kisebb, mint az S-szer log E, tehát ez ordó S-szer log E, ami pedig, ugye úgy szokták felírni inkább, hogy ez ordó S-szer log N, ugye hiszen az élszám az legfeljebb N négyzet, hát pontosan N alatt a 2, mert egy egyszerű irányítatlan gráf. Tehát akkor a logé ez kisebb, mint két logen, és akkor az a kettes az benne van a konstantban, és akkor ennyi. És akkor azt még megjegyezném, hogy itt is el lehet játszani a hasonló trükköt, mint amit annak idején talán Dijkstránál csináltunk, hogy lehet nem bináris kupacot csinálni, hanem ilyen sokágú kupacot, és akkor megint el lehet azt érni, hogyha viszonylag kevés éle van, tehát ilyen en a 3/2 körüli éle van a gráfnak, akkor az élszámban lineáris lesz az eljárás. De inkább nézzünk egy másikat, és ezt csak vázlatosan mondanám el, és igazából ez a... Mondhatjuk úgy, hogy ez ennek a Jarnik-Prim algoritmusnak a párhuzamos változata, történetileg viszont előbb keletkezett, mint ez. Nevezetesen akkor, amikor a Morvaország villamosítása történt, és akkor az volt a kérdés, hogy hogy menjenek a fővezetékek. És ez 1926-ban írta ezt le valaki, megint csak cseh nyelven, tehát valahogy elég sokáig rejtve maradt a nagy közönség előtt. Ez a következő, ezt Borufkának hívják a szerzőt. Borufka, az U fölött van egy kis karika. Ez olyasmi, mint az előző, csak a következőt csinálja, hogy induljunk ki, miért pont az S-ből induljunk ki, miért nem máshonnan? Borufka azt mondja, hogy induljunk ki egyszerre mindenhonnan. Tehát úgy indul, hogy minden pontból minden pontból veszi az onnan kimenő legkisebb élet, a legkisebb él legyen kék. Ő persze még nem így hívta, hogy kék, tehát ez a kék, piros-kék dolog, ez egy sokkal későbbi megfogalmazása az egésznek. És aztán utána csináljuk azt, hogy akkor ezáltal, ugye azt történt, hogy voltak nekünk a pontjaink, mondjuk ő belőle ez volt a legkisebb, meg ott viszont. De az lehet, hogy neki ez volt a legkisebb, ő neki viszont ez volt a legkisebb, neki viszont ez volt a legkisebb, és itt több pont is összeolvadhat. Tehát ami történik, kaptunk kék komponenseket. És utána az algoritmus az mindig ugyanezt csinálja, hogy minden kék komponens legkisebb kimenő élét, élét kékre festi. Tehát ez megint mindig csak a kék szabályt alkalmazza. Csak hát most már egyszerre van ez a komponensünk, meg az a komponensünk, akkor a következő lépésben innen is keresünk egy kimenő kicsit, meg onnan is keresünk egy kimenő kicsit. Tehát azért mondom, ez egy párhuzamos algoritmus, egyszerre sok helyen dolgozik. Most egy picit vigyázni kell vele. Ha csak ennyit mondok, amit eddig mondtam, ebből történhet baj. Keletkezhet kör, így a kék élek mentén. Hogyan? Tehát baj van akkor, hogyha lehetnek egyforma súlyú élek, és azok közül csak úgy hasraütésszerűen választunk. Tehát baj, ha vannak egyforma súlyú élek. Tehát például van nekünk 3 pontunk összesen, mindegyik él súlya 2. És ha nem mondunk semmit, hogy hogy választanak, akkor mondjuk ez itt az A csúcs, a B csúcs és a C csúcs. Mondjuk az A csúcs azt mondja, hogy hát ez is 2, az is 2, nekem a B a szimpatikusabb, én kiválasztom ezt, ilyen kis nyilat rajzolok, hogy ő ezt választotta. Tehát nem irányított a gráf, csak jelzem, hogy ez az A-nak a választása. Hát a B meg azt mondja, hogy én választottam az A-ba meg a C-be menő élet is, de nekem a C a szimpatikusabb, én választom ezt. A C meg azt mondja, hogy én választottam a B-be meg az A-ba menőt is, de nekem az A a szimpatikusabb, választom azt. És akkor, hogyha ezt megengedjük mindenkinek, hogy úgy válaszol, ahogy neki tetszik, akkor keletkezhet kör. Mert akkor ezek lettek a kék élek. Tehát valami szabályt kell bevezetni, hogy ha vannak azonos súlyú élek, akkor hogy válasszunk. És ennek a meggyógyítása, tehát a javítás, az valami olyasmit kell csinálni, hogy a több választás közül, tehát a lehetőségek közül mindig a legkisebb, mondjuk sorszámú komponensbe menő élt választjuk. Ugye akkor így könnyű meggondolni, hogy így már nem keletkezhet kör, mert egy kör mentén nem lehet az, hogy a kettő közül az a kisebb, aztán az kisebb, az kisebb. És az nem érhet, az, hogy mindig a kisebbet választom, az nem érhet körbe. Tehát ha itt azt mondom, hogy mindenki az ABC szerinti elsőt választja a lehetőségek közül, ugye akkor ez a szabály ugyanerre az ABC-s feladatra azt mondja, hogy az A-nak persze akkor a B-t kell választania, mert ugye ő a kisebb, a B-nek viszont az A-t kell választania, mert az előbb jön az ABC-ben. Tehát a A és a B kölcsönösen egymást kiválasztja, és a C pedig az A-hoz csatlakozik. És akkor nincs kör. Jó. Na most az, hogy ezt hogyan oldja meg az ember már magát, ezeket a minden komponensből keresünk egy legkisebb kimenő kék élet, hát a kimenő élek választása az ugyanúgy történhet, mint a prima algoritmusnál. Tehát a kimenő élek választása az valahogy hasonlóan történik, mint ahogy a Jarnik prim algoritmusban. És ha most viszont most egyszerűen csak azt nézzük, hogy ez, tehát most tényleg úgy nézünk rá, mint egy modern párhuzamos algoritmus, akkor hány ilyen párhuzamos, hány menete lesz, hányszor kell egyetlen választanunk kimenő éleket? Hát mi történik? Ugye kezdetben onnan indulunk ki, hogy minden csúcs egy önálló komponens, tehát van n darab komponensünk. És minden lépésben mindenki összeolvad valakivel. Tehát azt kell észrevenni, hogy minden egyes lépésnél a komponensek száma az legalább feleződik. Tehát mint párhuzamos algoritmust, ha nézzük, tehát hogy minden lépésnél feleződik a komponensek száma, ugye hiszen az első menet után már nem lesznek egypontú komponensek, minden pont, komponens legalább két pontot tartalmaz. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor hány ilyen párhuzamos, ilyen nagy lépésünk van. Hát ha n pontban indultunk, akkor szokás szerint akkor logaritmikus sok lépés van. Tehát az azt jelenti, hogy ordo log n ilyen lépés. Ilyen párhuzamos lépés. Most itt vigyázzunk, itt a lépés, idézőjelbe írom, ez most nem azok a kis elemi lépések, hanem az, hogy egyszerre választunk mindenhonnan kimenőt. Tehát ez egy hatékony párhuzamos algoritmus, ez azt kell tudni, hogy Borufka ezt 1926-ban találta ki, amikor nyilván szó nem volt arról, hogy párhuzamos algoritmusokat csináljunk. Jó. Na most erről több részletet nem akarok mondani, mert aminek a részleteibe bele akarok menni, az a valószínűleg mindenki által ismert Kruskal algoritmus, ahol is ugye az algoritmus, hogy sorba rendezzük az éleket, növekvő sorrendben, és ugye azt mondja az algoritmus, hogy ha az eddig kiválasztottakkal következő él nem alkot kört, akkor belevesszük a fánk, majdani fánkba, ha nem, akkor nem. És akkor ez a kérdés, hogy ezt hogy lehet csinálni. Tehát ez a Kruskal is valamikor az 50-es években csinálta. Azt mondja, hogy az élek nem csökkenő sorrendben. És hát most, hogy bevesszük vagy nem vesszük be, akkor ezt most a pirosra meg a kékre lefordítva, ez azt jelenti, hogy ha a kék élekkel nem hoz létre kört, vagy nem alkot kört, akkor kék lesz belőle, egyébként piros. És ezt könnyű megmondani, hogy ez megint csak a piros-kék szabály egy alkalmazása. Nevezetesen, hogyha nem alkot kört, akkor az azt jelenti, hogy ő kilép egy kék komponensből, és akkor arra alkalmazhattuk a kék szabályt. Ha meg alkot kört, akkor meg a piros szabályt alkalmaztuk arra a körre. Tehát ez is piros-kék algoritmus, ami azt jelenti, hogy tehát jó. És akkor a szünet után időnk nagy részét azzal fogjuk tölteni, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan megállapítani, hogy a következő él az most alkot kört, vagy nem alkot kört az már eddigi kék élekkel. És aztán remélhetőleg még másra is jut időnk, de akkor most mindesetre szünet. Tehát akkor az a kérdés, hogy hogyan lehet hatékonyan eldönteni azt, hogy egy soron következő él, ért azt most igazából kékre vagy pirosra akarunk-e színezni. Most ezt már láttuk, hogy ez igazából azon múlik, hogy annak az élnek a két végpontja az a meglevő kék fájink közül két különbözőben van a két végpont, vagy egyben van. Ha ugyanabban van, akkor kör lesz, tehát akkor pirosat kell csinálni, különbözőekben van, akkor kéket. Na most ez egy olyan típusú dolog, ami többször más helyen is előjön, és ezért erre egy remek kis adatszerkezetet találtak ki. Mondtam, hogy lesz még adatszerkezet. Ennek az a nem túl költői neve, hogy Unió hol van. Mondjuk inkább írom, hogy Unió hol van, ez a neve. Az Unió hol van adatszerkezet a következő dologgal foglalkozik, hogy van egy alaphalmaz, mondjuk X, és adottak ennek részhalmazai, amiket tárolni akarunk. És vannak részhalmazok, A1, AK, amik részei az X-nek, de nem akármilyen részhalmazok, hanem ezek egy partícióját alkotják az alaphalmaznak, azaz az uniójuk az kiadja az egész X-et, és bármely kettőnek a metszete, tehát AI metszet AJ az üres, ha I nem egyenlő J. Tehát magyarul az alaphalmaz fel van osztva valahogy K halmazra. És akkor a két művelet, amit ezen definiálunk, és amit meg akarunk valósítani, az a adatszerkezet nevében levő két művelet. Tehát kezdem inkább a másodikkal, tehát akkor a műveletek, az egyik az ahol van, aminek paraméteréül az alaphalmaz egy pontját adjuk, egy kis x-et, és ennek itt kell visszaadni akkor, ha a kis x az az AI-ben, tehát az i-edik halmazban van benne. Tehát hol van, megmondja, hogy melyik halmazban van benne. Az unió pedig paraméterül két halmazt, vagy két indexet, vagy két nevet kap, tehát mondjuk i-t és j-t, és ez azt csinálja, hogy a felbontásból kihagyja az AI-t és az AJ-t, AI és AJ helyett az AI unió AJ-t veszi be. Tehát két meglevő halmazt összeunióz. Ez a két műveletünk. Na most miért jó ez nekünk a kruskál szempontjából? Tehát ebből a kruskál, az hogy néz ki? Azért mit kell csinálnunk? Hát ugye Pluskának van egy rendezés az elején, amikor növekvő sorrendben, vagy nem csökkenő sorrendben rakjuk az éleket. Tehát a Pluskának az úgy néz ki, hogy egyrészt van egy rendezés, aztán kell nekünk ilyen hol van típusú kérdést feltenni, mennyit. Hát minden élnek mind a két végpontjára föltesszük előbb-utóbb a kérdést. Tehát akkor van két E darab. Hol van? És hány unió műveletet fogunk végrehajtani? Hát nyilván N-1-et, mert utána már minden összeért, akkor már csak egy halmazunk van. N-1 darab unió. Tehát akkor most olyan megvalósítását kell keresni ennek az unió, hol van adatszerkezetnek, hogy a lépésszám az ne legyen túl nagy. Ugye itt a rendezésben az elején benne van egy ilyen E-szer log-n eleve, nyilván az alá nem fogunk menni, valami olyat keresünk, ami ezt azért megcsinálja. Hát nézzük az első megvalósítást, ami a legtermészetesebb, és szerintem mindenki ezzel kezdi. Tehát unió, hol van megvalósítás. Valósítás. Az első. Azt mondjuk, hogy tömbbel. Ami alatt egész egyszerűen azt értem, hogy tartunk egy tömböt, ami az alaphalmaz elemeivel van megindexelve, és a T tömnek az X helyén ott van az, hogy ő melyik halmazban van benne. Tehát a TX az I, ha az X az az AI-ben van. Tehát magyarul mindegyes elemre fenntartjuk, hogy felírjuk, hogy melyik halmazban van benne. Na most, ha ez a helyzet, akkor hány lépésig tart az hol van, és hány lépésig tarthat az unió művelete? Hát, hogyha egy ilyen tömbünk van, akkor ugye a hol van, az nagyon könnyű, egyszerűen csak ki kell olvasni a megfelelő tömbelemet, tehát ez konstans lépés. Ugye ez ordó egy lépés. És mennyi lehet az unió? Hát, hogy amikor két halmazt összeuniózunk, akkor azt jelenti, hogy az egyiknek az elemeinél a tömböt azt át kell írni a másik nevére, mondjuk. Hát legalább ennyit meg kell csinálni. Még ha az ember a kisebbiket írja át, ez akkor is lehet lineáris, mert lehet az, hogy két N/4-es méretű halmazt uniózok éppen össze, akkor nem tudom elkerülni, legalább N/4 helyen változtassam azt a tömböt. Tehát az unió, az bizony lehet ordó N. Tehát az lehet lineáris lépés is, és ez a legjobb, amit tudunk rá mondani. Na most, hogyha ezt behelyettesítjük a kruskálba, tehát ebből a kruskál, tehát akkor van az elején a rendezés, az ordó, E-szer, log, megint azt írom, hogy N, ugye log E van igazából, de ugye az ugyanaz. Van két E darab, hol van, tehát akkor két E-szer van ordó 1, és van N-1-szer ordó N, plusz N-1-szer ordó N. Na akkor ez mennyi? Hát az E-szer log N az legalább annyi, mint ez a két E-szer ordó 1, két E-szer konstans. Tehát igazából ezt a második tagot ezt beleolvaszthatjuk ide, ez itteni konstans nő csak tőle. Viszont ez a két dolgot ezt azért nem olvaszthatom össze így. Tehát amit megmarad, az az, hogy van egy ordó, van egy E-szer log N része, meg van egy N négyzetes része. Ugye azt megtettem, hogy az N-1-szer ordó N helyett csak N négyzetet írok. És hát ez azon múlik, hogy hány éle van a gráfnak, hogy melyik a nagyobb a kettő közül. Ha a gráfnak sok éle van, ugye lehet N négyzettel arányos éle, akkor ez az első tag a domináns, akkor ez itt lesz N négyzetszer log N. Ha a gráfnak kevés éle van, akkor az N négyzet a domináns. De mit csinálod? A legrosszabb esetben ez rosszabb lesz így, mint a primnek az N-négyzetes algoritmusa. Mert hogyha az élek száma sok. Na jó, hát akkor csináljuk meg trükkösebben az unió, hol van, és lássuk, hogy annak mi az eredménye. Tehát ugye itt az volt a baj, hogy amikor két halmazt, viszonylag nagy halmazt összeuniózunk, akkor nagyon sok mindent át kell írni. Tehát az ötlet az az, hogy miért nem kell nekem mindent átírni. Elég, ha valahogy belehelyezem a struktúrába, tehát valahogy amikor a, nem tudom, két céget összeolvasztunk, akkor nem muszáj minden ajtó, minden táblán átírni a cég nevet. Elég az, hogyha tudják azt, hogy most ez az emelet az ide tartozik, közben az meg már beleolvadt egy másik helyre, tehát elég, ha ezt valahogy strukturálisan tudja az ember, és ez az, ami azt jelenti, vagy ez jelenik meg úgy, hogy fával legkönnyebb ábrázolni, de ezek itt most nem bináris fák lesznek, hanem a következőt csináljuk, hogy egy ilyen halmaznak, az AI halmaz az egy fával lesz reprezentálva, tehát az AI-ből lesz egy fa, aminek a csúcsai azok az AI elemei, és magát a halmazt, tehát ezt is egy gyökeres szintezett fának képzeljük el, magát a halmazt azt a gyökerével azonosítjuk. Tehát nem a cég nevét jegyezzük meg, hanem azt, hogy ki a főnök. Az bőven elég tudni a vezérigazgató nevét. Többi már majd csak jön magától is. Tehát igen, és akkor a neve, vagy az azonosítója, az a gyökér. Tehát akkor egy A halmaz az úgy néz ki, hogy valahogy attól függően majd, ahogy a struktúra alakult, van a fa. Na most, ha ezt csináljuk, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a két műveletet. Hát ahhoz, hogy a hol van működjön, hát a hol van az ugye annyit fog csinálni, hogy mindegyes X elemhez még tartunk egy mutatót, hogy ő hol van, hogy ő valamelyik fa valamelyik csúcsára mutat, tehát hogy oda találjunk. És akkor egyszerűen a hol van az azt csinálja, hogy amikor meg akarom mondani, hogy egy X csúcs hova tartozik, akkor az X csúccsal valahol egy fa közepében találom magam, vagy esetleg a legalján, ott, legalján a leveleknél, ez itt szemléletesen furcsa, de ugye valahol lent. És akkor onnan elkezdek fölfelé mászni, megyek most fölfelé a fán, egészen a gyökérig. És felértem a gyökérig, akkor tudom, hogy mi az azonosító, hogy ő melyik halmaz. Ugye ez most azt kell, hogy még az összes eddigi helyzetben adatszerkezeteinknél azt kellett nekünk a fában, általában lefelé vándoroltunk, és a fából azt kellett, hogy a szülőből a gyerekbe legyen mutató, mi itt most fölfelé fogunk vándorolni, tehát a gyerekből kell a szülőbe egy mutató. Tehát amit a hol van csinál, az azt csinálja, hogy az X-nek megfelelő csúcstól felmegy a gyökérhez, mindig a szülőmutatókat követve. És világos, hogy ennek a lépésszáma az azzal lesz korlátozható, hogy mekkora ennek a fának a magassága. Hát erre majd vigyázunk. Hol tudunk vigyázni? Ott, amikor uniót csinálunk. Hát az uniója két ilyen halmaznak, mondjuk azt írom, hogy ez megint az i-nek és a j-nek. De ez úgy van, hogy van az i-nek megfelelő fa, meg van a j-nek megfelelő fa. És akkor azt csináljuk, hogy két cég egymásba olvad. Nem kívülről hozunk vezérigazgatót, hanem az egyiküket, egyik cég vezérigazgatóját kinevezzük az új vezérigazgatónak, a másikat meg közvetlen alá beosztjuk. Tehát így fog kinézni a fa. Tehát ez itt az AI, ez itt az AI, és akkor ez így együtt, ez itt az AI, Unió AI. Na most ezt persze érdemes meggondolni, hogy a két eredeti nagyfőnök közül kiből legyen a vezérigazgató. Hát erre mindenféle stratégiák vannak az életben, meg a matematikában is, de ugye mi most arra koncentrálunk, hogy azt szeretnénk, hogy ezek a fák minél laposabbak legyenek. És erre egy jó stratégia az azt csinálni, hogy azt mondjuk, hogy az AJ gyökere lesz a gyökér, ha az ő elemszáma a nagyobbik, vagy a nem kisebb. Tehát magyarul az történik, hogy a kisebb cég beolvad a nagyobba. És a nagynak megmarad az eredeti főnöke, a kicsinek meg az igazgatóját, az közvetlenül az új főnök alá rendelik. És akkor itt látszik, hogy itt könnyen lehet nem bináris fa is, mert most először összeolvasztottuk ezt a kettőt, aztán most a következő lépésben ez a kettőt olvasztunk, még egy harmadikat összeuniózzuk, akkor most ez megint egy kisebbet, akkor ez ennek a gyökérnek lesz egy újabb gyereke, az új, és azt az új fát azt oda rárakjuk. És igazából ez itt direkt jó, ha nem bináris fa, mert azzal jó, több esélyünk van rá, hogy lapos legyen a fa. Tehát ez a két művelet. Na most akkor a lépésszámot kell meggondolni, ugye az unió lépésszáma az persze konstans, hogyha mindig nyilván tartjuk a halmazoknak a méretét. Akár a gyökérbe beírjuk azt az egy számot még, hogy mennyi, akkor az unió az ordó egy lépés. Hiszen akkor tudjuk, hogy melyik gyökér marad meg, és akkor csak be kell rakni egy mutatót a másikhoz. A holma lépés számához pedig a következő állítást fogjuk belátni. Állítás az az, hogyha a kezdetben minden halmaz az egy elemű, tehát abból a partícióból indulunk ki, hogy mindenki külön van egyedül, tehát sok-sok kis, nem tudom, egyéni vállalkozó van nulla beosztottal, akkor a fák magassága az mindig ordó logen, tehát logaritmikus. Ugye összesen azért nem lehet nagyon sok unió műveletünk, azt azért vegyük észre, hogy ha van összesen nem pontunk, akkor legfeljebb n-1 uniónk lehet. Tehát, hogyha akármilyen észnékvizt csináljuk, ugye persze n ponton nem lehet nagyobb a fa magassága, mint n, vagy n-1, attól függ, hogy számoljuk. Na, most ezt fogjuk belátni. És hát ez igazából könnyű, csak arra kell gondolni, hogy ugye olvadnak egymásba ezek a cégek. És most azt figyeljük, hogy most valaki milyen messze tud lenni az aktuális vezérigazgatótól. Hát ugye kezdetben a dolog úgy indul, hogy ő saját magának a főnöke. Kérdés az, hogy mikor tud ő távolodni a vezérigazgatótól, tehát mikor tud mélyebbre süllyedni a hierarchiában. Tehát a bizonyítás az az, hogy amikor egy X pont távolsága nő a gyökértől, vagy a gyökértől vett távolsága nő, ez hogy történhet, és mennyivel tud egyszerre nőni? Hát ugye legfeljebb az lehet, hogy ugye volt ő a saját kis hierarchiájában, és akkor most fölé kineveznek a vezérigazgatót. Tehát legfeljebb egyel tud nőni az, hogy ő milyen messze van a vezérigazgatótól. Tehát ez azt jelenti, hogy csak egyel nőhet. Másrészt megvan az embernek az a rossz érzése, hogy akkor most ő még messzebb került a csúcstól. De hát, ha vigasztalja őt az a tudat, hogy viszont a kollégáinak a száma az legalábbis megduplázódott. Hiszen ő a kisebbikbe volt, vagy a nem nagyobbikba volt, akik a cégnél vannak. De ugyanekkor, tehát ekkor a halmaz mérete az legalább kétszerese lesz. Ugye, hiszen ő a kisebbik cégnél volt, akkor kerülhetett csak messzebb a főnökségtől. És ott hányszor tud duplázódni a létszám? Hát legfeljebb logarit, tehát ugye ez, hogy legalább kétszerese lesz, ebben az élményben logenszer lehet része, tehát logenszer lehet történhet az meg vele, hogy lecsúszik egy-egy szinten lejjebb. Ugye, tehát ilyen az legfeljebb logenszer történhet vele. Tehát akkor az is csak logenszer történhet vele, hogy messzebb kerül a vezérigazgatói poszttól. És ezzel beláttuk az állítást. Aminek a következménye az az, hogy hol vannak a lépés száma, az ordologen. Hiszen a fáink nem lesznek ennél magasabbak. És akkor most, ebből nézzük, akkor a kruskára ezt behelyettesítjük. Ugye van az ordó elszerlogennes rendező rész, plusz van kétszer élszámszor hol van, tehát van kétszer elszer ordologen, plusz van n-1 darab unió, tehát az n-1-szer hol volt az unió, az ordó 1, ordó 1. Jó, és akkor ez most mennyi? Ugye akkor itt most ez az utolsó tag a kicsi, mert ez ordó n-es, de ott benne van az élszám, ami ugye legalább n-1, tehát az abban ezt simán bele lehet olvasztani, ez a két tag meg ugyanakkor a nagyságrendű. Tehát ez egyszerűen ordó elszer log n. Amivel ugye azt nyertük meg az előző a tömbös változathoz képest, hogy ezt a plusz n négyzetes tagot leszettük róla. Tehát ez azt jelenti, hogy az élszám az kicsi, közel van a lineárishoz, akkor ezzel így jobb, mint a prim, ami n négyzetes volt, de ha sok az élünk, akkor ez rosszabb. Na jó, hát akkor hogyan lehet ezt tovább variálni? Hát ugye egyszer arról van szó, hogy ugye van ez az unió, hol van eljárás. Amiben tehát tudjuk azt, hogy ezek a fák ezek nem olyan nagyon mélyek. De hát ezeket a nem nagyon mély utakat azért bejárjuk rajta. Tehát most, hogyha éppen erre az x-re keresünk rá, akkor tehát a hol vanra használjuk ezt, erre az x-re kérdezzük a hol van, akkor fölgyalogolunk fel a gyökérig. Na most igazából, miközben fölgyalogolunk a gyökérig, akkor közben csomó mindenről kiderül, hogy még kik vannak ebben a komponensben, mindazokról, akiket az út mentén látunk. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából megoldhatjuk azt, hogy próbáljuk ezt meg megoldani, hogy felhasználjuk ezeket az információkat. Tehát ahelyett, hogy legközelebb most, hogyha nem tudom, hogy az X gyereke a következő, akire rákérdezünk, akkor ne kelljen újra bejárni ezt az egész hosszú utat, mert egyrészt már az X-ről is tudjuk, hogy ide tartozik, de igazából erről is tudjuk, tehát a legközelebb őt kérdezzük, az is felgyorsíthatnánk. Tehát a következő javítási lehetőség van például, hogy ezt az unió, hol van, ezt a fás megvalósítást csináljuk, tehát a fákat, de úgynevezett út összenyomással. Tehát az történik, hogy amikor egy holvant végrehajtunk, és az X-nek az útján a gyökérig visz fölmászunk, akkor egyszerűen a fát átalakítjuk úgy, hogy mindezeket az úton látott csúcsokat, azokat közvetlenül kössük be a gyökér alá. Tehát az történik, hogy egy hol van X-nél az úton látott csúcsokat közvetlenül a gyökérre rákötjük, tehát átalakítjuk a fát. Tehát ahelyett, hogy az Y például itt lent lenne, ahelyett azt csináljuk, hogy ne az E-ből vezessen ide él, tehát ezt az élet kiszedjük, hanem direktbe bekötjük őt a gyökérhez. És ugyanígy direktbe bekötjük a gyökérhez az X-et is, és ezt az élet kiszedjük. Tehát azokat az éleket, amin föllépünk, azt kiszedjük, és helyette mindenkit bekötünk közvetlenül a gyökérhez. Világos, hogy ezzel a fának a mélységét azt csökkentettük. Legalábbis nem növeltük, az biztos. Kicsit többet dolgoztunk a hol van esetében. De az ember azt várja, hogy ettől laposabbak lesznek a fák, tehát egy következő hol van, az gyorsabb lesz. Legalábbis, ha jóra kérdezünk. Na most ez igaz, de ennek a bizonyítása az abszolút nem egyszerű ügy. És azt igazából mutatja a hozzátartozó eredmény is, hogy mennyire nem egyszerű az ügy. Próbálom felírni, hogy mik is a pontos paraméterek. Tehát ez azt mondja, hogy mondom rögtön ennek a tételét, azt a változatot, ami rögtön a Kruskán lépés számára vonatkozik. Kruskán lépés száma így. Az úgy fog kinőzni, hogy van a szokásos ordo e-log-n-es rendezésünk, tehát ez itt a rendezés része, plusz, ami jön hozzá, tehát, igen, az egy ordo e-szer, és ezt van egy alfa 2e című függvény. Mondom, hogy mi az alfa. Ahol alfa az egy monoton növő függvény, ami a végtelenhez tart, tehát akármilyen nagy értékeket föl fog venni egy idő után. De mindezt nagyon-nagyon-nagyon lassan teszi. Hogy mennyire lassan teszi, annyira lassan, hogy de alfa m az legfőjebb 4, mindaddig, amíg az m az legfőjebb 2665536. Tehát, mondjam, minden gyakorlati szempontból az ember fölteheti, hogy az ott 4. Mert ritkán próbálkozunk olyan gráffal, aminek ennél több éle van. Ennél a 2665536-nál. Tárolni se tudjuk, nem tudunk vele semmit se csinálni. Tehát minden gyakorlati szempontból ez tekinthető konstansnak, de valójában nem az. Igen. Nem. Tehát ez egy nevezetes függvény, pontosan ez egy nevezetes függvénynek az inverze, ami azt csinálja, tehát a függvény, ez az Ackermann nevű úr találta ezt ki, ami azt csinálja, hogy ennek az első az, hogy először összeadunk, aztán szorzunk, aztán hatványozunk, aztán a következő az, hogy az A helyen A magasságú tornyot csinálunk, aztán a következő lépése az, hogy A darab ilyen magas tornyot rakunk össze, és így tovább. Tehát neki az volt a célja, hogy olyat mutasson, ami bizonyos feltételek mellett generálható és nagyon gyorsan nő, és annak az inverze persze viszont nagyon lassan nő. Tehát nem simán logaritmus, hanem ez sokszorosan iterált logaritmusnak a sokszorosan iterált valamije. Jó. Na most, ez így eléggé furcsának tűnik ez az eredmény, és hát persze, ugye akkor ez rögtön azt mutatja, hogy akkor most ezek után akkor rendezéssel van baj. Tehát egyrészt azzal van baj, hogy minek van ott az az alfa, hogy ez tényleg kell-e oda. Az ember nem igazán hiszi, hogy ez oda kell, az egyszerűen a bizonyítás miatt van ott. De mást is senki nem tud jobbat egyelőre. Tehát az egy nyitott kérdés, hogy lehet-e minimális feszítőfát általában élszámmal arányos időben találni? Tehát az nem ismer, tehát ezt nem bizonyítjuk, azt a föntét. Bár vicces lenne. Ez a nyitott kérdés, az tétel, hogy az ordo e-lépésben ellenőrizhető, hogy egy adott, mondjuk így mondom, feszítőfa minimális-e. Ez sem magától értetődik. Ez jó darabig nyitott kérdés volt, aztán valamikor a 80-as években csinálta meg először Komlós János, aztán Valeri King különböző keretek között. És amit még lehet tudni, ami valamennyire mutathat a nyitott kérdés felé, az, hogy van olyan algoritmus, ami véletlen biteket használ, és várhatóan ordo e-lépésben megtalál egy minimális feszítőfát. Tehát nem, determinisztikus nem egy olyan algoritmus, ami mindig véget ér annyiban és kész van, de tehát ez egy másik tétel, hogy van olyan véletlent használó. Ez egy nagyon szép dolog. Algoritmus, ami várható az ordó ellépésben. Talán minimális feszítő fel. Tehát az történik, hogy az esetek nagy részében, nagy valószínűséggel megvan ennyi idő alatt, és bizonyos csillagok szerencsétlen együttállása esetén nincs meg, és akkor tovább kell dolgozni. Jó, ezeket nem bizonyítom, ez csak mese volt. Jó. És akkor ezzel tulajdonképpen elérkeztünk oda, amivel lényegben fél év eleje óta fenyegetem a társaságot, hogy aztán majd jönnek a nehéz problémák. Hát nagyjából most jönnek majd. Tehát most nézzük általánosan azt, hogy most mit várunk el egy algoritmustól, mikor mondjuk rá, hogy jó, mitől tűnik valami bonyolultnak, és mire jár az $1 millió. Tehát most ezek a fontos kérdésekkel fogunk foglalkozni. Tehát általában ugye hatékony algoritmusnak legalábbis elméleti szinten olyat hívunk, aminek a lépésszáma a bemenet hosszának polinomja. Polinomjával becsülhető felülről. Erről már volt szó vagy a fél évnek az egész az elején, hogy ez nem mindig egyezik meg azzal, hogy gyakorlatban mi a leggyorsabb algoritmus, legalábbis kis esetekre, de arra ad egy jó képet, hogy nagy bemenetekre mi az, ami megoldható, meg a technika, illetve a feladat méretének a növelésével mi hogy változik. Na most akkor nézzük azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy valami feladatra nincsen polinomidejű algoritmus. Tehát ilyen típusú algoritmus. Hát van erre nyilvánvaló ok. Például, hogyha azt akarom csinálni, hogy adott, nem tudom, egy N pozitív egész, mondjuk kettes számrendszerben binárisan felírva, tőlem lehet a tízes számrendszerben is, nem nagy különbség, tehát mondjuk binárisan, akkor ennek a bemenet hossza az ugye log n. Akkor itt a bemenet hossza, így jön, hogy teta log n, mert ilyen egész részek plusz egyek, ez az a Maskell köré. Most, hogyha a feladat az az, hogy írjuk ki azt, hogy nem tudom, kettő az n-dike, hogy ne kell nagyon sokat számolni. Tehát a kettő az n kiírása, vagy kiszámolása. De itt egyszerűen az a baj, hogy az eredmény hossza maga, ugye az kettő az n, akkor az n plusz egy bites szám. És egyszerűen ez magának a kiírása nem fér bele a bemenet hosszá val polinommal korlátozott időbe. Kettőnek kiszámolás, itt arról van szó, hogy az eredmény az n plusz 1 hosszú, ami exponenciális, tehát nem, mindesetre nem polinom a bemenet hosszában. Tehát akkor nyilván nem várhatjuk ezt, hogy ezt a polinom időben kiszámoljuk, mert egyszerűen diktálják nekünk a biteket, ami mondjuk nem egy nagy művészet ebben az esetben, idő nincs kiírni. Tehát ez azt jelenti, hogy erre nincs polinom idejű algoritmus. De van rá egy értelmes ok, hogy miért nincs. Na most az izgalmasak azok a feladatok, ahol nincs ilyen ok. ahol az eredmény, amit várunk, az rövid. Egyszerűség kedvéért legyen egy darab bit. Tehát nézzünk olyan feladatokat csak, ahol a válasz az egy bit. Igen vagy nem? Akkor ilyen oka nem lehet annak, hogy miért tart sokáig. Akkor ha valami algoritmus sokáig kell, hogy tartson, akkor az tényleg a feladat nehézsége miatt kellhet. Tehát akkor amiket nézni fogunk, azok úgynevezett eldöntési vagy döntési problémák. Ahol is az eredmény az egy bit, én általában ilyen igen-nem kérdésként fogom föltenni a kérdést. Tehát például adott egy gráf, a G V csúcshalmazon, E halmazon egy gráf, valamilyen értelmes módon. A kérdés, hogy összefüggő-e. Összefüggő-e. Ugye erre egy bit a válasz, igen vagy nem. És hát igazából tudunk is rá algoritmust, ami ezt méghozzá polinom időben eldönti. Most azoknak az eldöntési problémáknak az osztálya, amikre van polinom idejű algoritmus, ezeket jelölik P-vel, tehát olyan eldöntési problémák, ilyen X, nagyon jó, eldöntési problémák, problémák osztálya, tehát az összes olyan eldöntési probléma, amire van polinom idejű algoritmus. Tehát polinom idejű, tehát a bemenet hosszának polinom függvénye a lépésszám. P az a polinom időnek a rövidítése, nem meglepő módon. Tehát ezek azok, amikre elméleti szempontból is azt mondjuk, hogy ezek a hatékonyan eldönthető ilyen eldöntési problémák. Például az előző, az összefüggőség az egy ilyen. Ugye hiszen arra van. Tehát az előző példa az ilyen. De hogyha azt a példát mondom, hogy hogy mondjuk nézzük azt, hogy legyen az mondjuk, hogy H út, vagy időnként csak H, ez az az eldöntési probléma legyen, hogy adott egy G gráfa V csúcshalmazon, E halmazon gráf, mondjuk irányítatlan, és a kérdés az, hogy van-e benne Hamilton út. Ez is egy eldöntendő kérdés, válaszra vagy igen, vagy nem, de pillanatnyilag nem tudjuk, hogy ez a probléma, ez beletartozik a P-osztályba. Nem ismert rá polinom idejű algoritmus. De akkor most nézzük, megint gondolkozunk a másik irányból, hogy jó van. Hát most azt nem tudom, hogy kell megtalálni, de akkor ez egy lehetőség azt megfontolni, hogy jó van, de ha nekem ad valaki egy megoldást, azt legalább tudom ellenőrizni gyorsan, hogy jó-e. Tehát van erre egy rövid bizonyítás. És ebben az esetben ugye van, tehát erre az van, hogy nem ismert, hogy V-ben van-e? $1 millió ér a dolog, bármilyen irányú eldöntése. De van egy annyi fogódzónk, hogy ha valaki kezünkbe ad egy feltételezett megoldást, akkor azt tudjuk ellenőrizni gyorsan. Tehát mondhatnám azt is, hogy tehát arra nincs egy jó algoritmusunk pillanatnyilag, hogy eldöntsük, hogy van-e Hamilton út, de annak, hogy van benne Hamilton út, arra van egy jó tanú. Tehát valami tudja tanúsítani, hogy van benne Hamilton út. És a következő mondom akkor, hogy mondjuk azt, hogy definiáljuk a hatékony tanúsítványát egy X eldöntési problémához. Ez nem egy olyan algoritmus, ami megoldást keres, hanem valamilyen értelemben egy algoritmus, ami ellenőriz. Tehát ez egy olyan B polinom idejű algoritmus, aminek a bemenete az két részből áll, az egy, nem tudom, XT pár. Azzal a feltétellel, hogy a kis X az arra a kis X-re az X kérdésnél a válasz igen. Ezt azt fogom mondani majd, hogy beletartozik abba a problémába. Tehát a válasz az eldöntési problémának a kis X-re az, hogy igen. Akkor és csak akkor, hogyha létezik egy olyan T, ami egyrészt aminek a hossza az polinomja az X hosszának, és a B algoritmus az XT párra azt mondja, hogy igen, és a B az XT-n azt mondja, hogy igen. Na jó, ezt most akkor még dekódoljuk gyorsan. Itt a T az egy tanú, tanúnak fogom hívni, tehát például, hogyha nézzük azt, hogy nézzük ezt a Hamilton út problémát, akkor itt egy gráfhoz, az kell, hogy egy olyan gráfhoz, amiben van Hamilton út, ahhoz legyen egy jó tanú, ami nem túl hosszú, polinom hosszú, és utána a polinom időben ellenőrizni lehet, ezt csinálja a B. Tehát ott nyilván a T az egy Hamilton út leírása lesz. Tehát pontok egymás utánja. És amit a B azt csinál, az az, hogy a B az ellenőrzi, hogy T az valóban Hamilton utat ír le. Add meg. Mondhatnám azt is, hogy egy ilyen hatékony tanúsítvány, ez valahogy azt garantálja, hogy azt ugye nem tudjuk, hogy hogyan lehet jól eldönteni a problémát, vagy nem biztos, hogy tudjuk, de valaki kezünkben megnyom egy megoldást, egy feltételezett megoldást, arról tudjuk könnyen ellenőrizni, hogy ez tényleg jó megoldás-e. És akkor még egy definíció, és akkor befejezem, csak hogy ez még itt legyen, együtt aztán innen folytatjuk a jövő héten, de ez jó, ha együtt vannak ezek, hogy egy hogy azt a problémáknak azt az osztályát, amikre van hatékony algoritmus, tehát a problémák, eldöntési problémák azon osztálya, amikre van hatékony tanúsítvány, ezt úgy hívják, hogy NP, aminek a kifejtése az az, hogy nem determinisztikus, ezt jelenti az N, nem determinisztikus, a P az polinomidő. És hogy mit lehet erről tudni, illetve mit nem lehet erről tudni, akkor ez majd jön a jövő héten.